Urunk, Te, mint jó pásztor, összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az egyházat. Fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd őket a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. Amikor életünk legelkeseredettebb harcát vívjuk, Te jó pásztorként akkor is mellettünk vagy. Tudsz rólunk mindent, és amikor szívünket elönti a bánat és a keserűség, szelíden karjaidba veszel, és gyengéden átölelsz minket. Vezetsz minket a hosszú úton, a cél felé, ahol örökké melletted lehetünk. Ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy ebben az évben utoljára jöttünk össze a Lectio Divinára, a Szentírás imádságos olvasására. És a novemberi témánknak Ezekiel könyvének 34. fejezetéből választottunk néhány verset. Ezekről fogunk ma elmélkedni. A 11-12. versről, valamint a 15-től 17-ig terjedő versekről. A Lectio Divinánk mindig azzal kezdődik, hogy odafigyelünk arra, amit az Isten igéje mond. Mielőtt azonban meghallgathatnánk az Isten igéjét, be kell lépnünk abba a környezetbe, ahol az Isten szeretne szólítani minket. Ennek a belépésnek a művészetét tanítja nekünk Antal atya mindig a legelején, amikor megkezdjük a lekciót, és így fog ez történni most is, miközben ráhangolódunk arra, amit Isten igéje mond nekünk.
A babiloni számüzetés idején talán az volt a legrosszabb, hogy semmilyen jövőkép nem rajzolódott ki az idegen földre elhurcoltak képzeletében. Az embert mindig a remény élteti, de ha nem lát semmilyen reményt, akkor úgy tűnik, kilátástalan minden. A jövőkép hiányát csak súlyosbította, hogy a következő kérdések is gyötörték azokat, akiket idegen földre hurcoltak. Miért engedhette meg az Isten, hogy ez történjen velünk? Ősi kérdés. A számüzetésben is felötlött mindenkiben. Meg az is, hogy talán a mi Istenünk nem is olyan nagy és hatalmas, mint amilyennek gondoltuk. Mert ha igen, akkor most valójában végünk van. A súlyos politikai válsághoz, amelyet politikai tényezők hoztak létre, vallási válság is társult. Külső-belső szorongatottság vette kezdetét. A külsőről nem tehettek, de talán a belsőről sem. Jogosan merültek fel a kérdések és a félelmek. Ebben a korban ami tele volt elbizonytalanodással és szenvedésekkel, ebben a korban Ezekiel próféta szólal meg. Az az ember, aki a száműzöttek egyike, nem kívülről beszél, osztogat bölcs tanácsokat, hanem ő is részese a száműzetésnek, a sanyarú sorsnak, amiben sokakkal együtt osztozik. Ezekiel pedig elkezd beszélni nekik, a kortársaknak, az igazságos Istenről. Úgy mutatja be az Istent, a saját Istenét, a népnek az Istenét, mint aki látja mindazt, ami a népével történik. Annak idején, sok évszázaddal korábban látta, mikor az ősök a babiloni fogság helyett az egyiptomi rabságban sinylődtek. A rabszolga sorsot látta, és megtervezte a kimenekítésüket onnét. Ezekiel úgy gondolja teljesen joggal, egészen biztos, hogy az Isten képes arra, hogy valamit tegyen. A próféta tekintete előtt kirajzolódik a jövő. Akkor rajzolódik ki, amikor a legtöbb ember számára semmiféle jövő nincs. Ezekiel határozottan kiáll amellett, hogy az Isten olyan Isten, aki közösséget vállal a népével. Nem külön létezik, a háta mögött pedig a népe, hanem sorsközösséget vállal vele. Ha most száműzetésben van Isten népe, Isten is ott van vele. És nem csak tétlenül meg tehetetlenül ott van, hanem gondoskodni fog arról, hogy az igazság helyre álljon. Ennek az idejét, az óráját és a pillanatát senki nem ismeri, Ezekiel sem. De egyet egészen biztosan tud. Isten, amikor elérkezettnek látja az időt, a gondoskodását éreztetni fogja. Ő olyan Isten, aki nem tűri övének a kihasználását, és azt sem akarja, hogy a népe szenvedjen. Istennek ez fáj, őt ez zavarja, és mindent meg fog tenni, hogy ez az állapot megszűnjön. Miközben a felelősöket, akik ide juttatták az ő népét, számon kéri. Istennek a fő célja nem az elítélés meg a számon kérés, hanem az, hogy a népe jólétben éljen. E bevezető gondolatok után felállva, hallgassuk meg a próféta szövegét, ami a könyvében a 34. fejezet elején található. Ezt mondja azért az Úr az Isten. Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszélett juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és sötétség napján szétszóródtak. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. Ami meg titeket illet, juhaim, mondja az Úr, az Isten, nézzétek, igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között.
A lekció pillanatában Isten igéjének meghallgatásával foglalkozunk. Ezekben a percekben, ami nem csak annyit jelent, hogy végig hallgatjuk Isten igéjét, hanem szeretnénk egy kicsit közelebb lépni magához a szöveghez és környezetéhez, és ehhez kérünk most gondolatokat Antal Atyától.
Ezekiel próféta nagy feladatot vállal magára a száműzöttek körében. A reménytelenségből akarja kisegíteni őket, őket a kétségektől gyötört embereket. Ezt az Isten embere egy sajátos kép segítségével próbálja megtenni. Istent pásztorként mutatja be. Ez a bemutatás nem más, mint egy örömre hangoló gondolatsor. Van remény, van jövő, van perspektíva. Ez az Isten, aki pásztor, Ezekiel szöveg környezetében a szétszóródott juhait össze fogja gyűjteni, haza fogja vinni, és mikor hazatértek, gondoskodni fog róluk. A prófétai beszéd hátterében, ami nem került felolvasásra, a korábbi felelőtlen, rossz vezetők állnak, akik nem törődtek a rájuk bízottakkal. Hogy ennek a nem törődömségnek mi lett a következménye? Mindig van következménye annak, mindenféle szinten, erkölcsi, vallási, társadalmi, politikai szinten. A nem törődömség mindig következményekkel jár. Jeruzsálem pusztulása, a felső réteg Babilonba való elhurcolása egy következmény. Nem a sors iróniája, nem a történelem szeszélye, teljesen világos, hogy a politikai meg a vallási vezetők éveken, évtizedeken keresztül gyakorolt közösség ellenes magatartásának egyszer beérik a gyümölcse. És amikor a közösség vezetői, mindegy, hogy politikai vagy vallási vezetőke, ilyen aszociális magatartást tanúsítanak, ezzel a nép körében mindig együtt jár az erkölcsi hanyatlás. Az ember ugyanis mindig abból indul ki, ha a vezetők ezt megtehetik, miért ne tehetném meg én is? Ha őket nem érdekli, akkor miért érdekeljen engem? Így a vezetők bűne eszkalálódik, és a nép általános erkölcsi hanyatlásának mondhatni romlottságának lesz az okává. Hogy aztán ezután mi történik, az már csak részletkérdés. E bevezető gondolatok után mi jegyünk el a szöveg további elemeiben is. Ezekiel az írása korábbi részében durgáló szavakat intéz mindazokhoz, akik az Isten népéért korábban felelősek voltak. A felelősök sosem húzhatják ki magukat, mondván, akkor csak ennyire voltunk képesek. Ez az átlátszó trükk mindig mondható, csak éppen hiteltelen. A jó vezető mindig az adott pillanatban vezet jól. Nem 5 évvel korábban, meg 20 évvel későbben. Abban a helyzetben kell neki megfelelő módon viszonyulnia a rábízottakhoz. Kik ezek a vezetők és felelősök? Mindenek előtt a királyok. Ezekiel alatt több király is volt. Az udvari tisztviselők, továbbá a papok, akik intézték az emberek ügyeit közéleti, vallási, erkölcsi dolgait. Ők valamennyien úgy, ahogy voltak, rosszul látták el a rájuk bízott feladatot. Egész pontosan az ország kiváltságos vezető rétege, mondhatni elitje, visszaélt a hatalmával. Önző magatartásukból adódóan úgy érezték, nekik csak a maguk dolgaival kell foglalkozniuk. Annak a kis körnek a dolgaival, akik közvetlenül mellettük vannak. A többiek nem fontosak, különben se érnek sokat. A kötelezettségek alól felmentették magukat. Ezért a rájuk bízottakat nemhogy nem segítették, hanem kifejezetten bántalmazták, kihasználták és elnyomták. Ezt úgy is lehetne mondani, ezek égbe kiáltó bűnök, amik alól nincs feloldozás. Ezekiel próféta átvette azt a régi, keleti, nagyon széles körben elterjedt elképzelést, ami szerint a király szolgálata pontosan olyan, mint a pásztoré. A királyra bízott nép pedig olyan, mint a pásztornak a nyája. Mind a ketten, király is, nép is, egymásra vannak utalva. Ha figyelnek egymásra, akkor a jólét, a biztonság, a béke biztosított. Ha nem, akkor valami nagyon felborul. Az ókori keleten, és ez is bent van Ezekiel képében, a pásztort egy szeretetre méltó embernek tartották, akinek az élete szolgálata abból áll, hogy gondoskodjon. Aki nem szeret gondoskodni, ne legyen pásztor. Mondja azt, hogy köszönöm, én inkább valami mást választok. Ez nekem nem áll jól. Nem értek hozzá. Nem is akarok. Aki pásztor, annak nincs választása. Vagy pásztor, és jól végzi a feladatát, vagy mindent tönkretesz. Az ókori keleten nem csak szeretetre méltónak tartották a pásztort, hanem ismert személynek is tartották. Olyan valaki, akire nyugodtan rá lehet bízni olyan értékeket, amiket odaadnak ideig, óráig, hogy azokat védje, vigyázza, ügyelje. A királynak ez a pásztori tisztsége a mezopotámiai és az egyiptomi kultúrkörben is kimutatható. Ott az ókori Közel-Keleten élő népek mind úgy gondolták, hogy hát akinek akkora hatalom van a kezében, akinek annyi lehetőség van a kezében, hát persze, az ő dolga a gondoskodás, a törődés. Olyan, mint egy pásztor. Ezzel a képpel rövidre zárták a gondolatokat, mert mindenki tudta, hogy milyen a pásztor, hát olyan a király is. Izraelben ez az elképzelés annyival bővült, hogy a pásztori szolgálatot nem csak a királynak tulajdonították, hanem a társadalom elit rétegének is. Mindazoknak, akik a népet valamilyen formában irányították. Az emberek többségével nem a király találkozott, hanem a tisztségviselői. Amilyen az ő hozzáállásuk, azt érzi a nép. Ha gondoskodók és odafigyelők, akkor jól érzik magukat az emberek. Ha nem, akkor az emberek állapota egyre rosszabb. A prófétai szavak szerint ezt a királyi, vezetői, pásztori feladatot maga az Isten fogja átvenni a rossz pásztoroktól. A továbbiakban az Isten nem vesz igénybe közvetítő személyeket, mert ezek csődöt mondtak, elakadtak. Hűtlenek lettek a megbízatásukhoz. Ezekiel szerint a rossz pásztorok helyett maga az Isten fog cselekedni. Jósággal, szeretettel, gondoskodással. És hogy ezt megerősítse, nyomatékosító szavakat használ. Mondja az Úr az Isten. Ezek nem fölösleges töltelékszavak, amik egy kicsit kilógnak a szöveg tematikájából. Ezek megerősítő szavak. Hogy amit mondok, állítja Ezekiel, azok az Úrnak, az Istennek a bátorító, vigasztaló szavai. Nem én garantálom ezeket, én ahhoz túl kicsi vagyok. Az Úr az Isten garantálja, hogy ez így lesz. Nekem csak egyetlen dolgom van, hogy ezt közvetítsen. Aztán művészi felsorolásban szerepel, mit fog tenni az Isten. Megkeres, visszaterel, bekötöz, ápol, őrködik. Aki elszélett, azt meg kell keresni. Aki eltévedt, azt vissza kell hozni. Aki megsérült, azt be kell kötözni. Aki beteg, azt ápolni kell. Aki pedig jól van a fölött, éberen őrködni kell. Nehogy baj legyen. Az Isten, mint jó pásztor, mindent megtesz azért, hogy akik a történelem hányattatásai között bajba kerültek, elmevesszenek, új erőre kapjanak. Ő jó pásztorként példaszerűen fog törődni az eltévedt, szétszóródott, sérült és beteg emberekkel. Nem véletlen annak a kimondása, amit az előbb hallottunk, hogy a juhoknak a szétszóródása a felhő és a sötétség napján történik. Ez a két szó különösebbet nem szokott jelenteni számunkra, de emögött, a prófétai beszéd mögött az Isten ítéletének a napja rejlik. Az a nap, a sötétség, meg a felhő napja. Ez az a nap, ami meghozta a politikai és a vallási közösség végleges összeomlását, és a pásztorok nélkülivé vált nép szétszóródását. A történelem kőkemény eseményei ellehetetlenítették a jövőt, és megtörtént a szétszóródás. Ezekiel próféta a szövegében, amikor az Isten bemutatja, nem annyira a felséges, az uralkodói vonásokat viselő Istent akarja kiemelni, hanem inkább a gondoskodó Istent, a lehajló Istent, akinek a magatartását a felelősség tudat irányítja. A száműzöttektől, akiknek szinte se hazájuk, se hitük, se erejük, se jövőképük, szóval a száműzöttektől az Isten nem zárkózik el. Úgy, ahogy vannak, a magáénak ismeri el őket, és mindent megtesz azért, hogy a létük, a jobb létük meglegyen. Hatalmas ellentét feszül az Isten vezetése és a hatalmasok elnyomó uralma között. Ennél nagyobb szakadék elképzelhetetlen. A prófétai szavak azonban nem arra irányulnak, hogy az Isten a felelősöket majd jó keményen megbünteti, ahogy azt megérdemlik, hanem a prófétai szavak segítséget nyújtanak azoknak a korábbi felelősöknek is, akiket az Isten embere szeretne felrázni. Ha a szolgálatuk teljesítése közben nem jutottak el oda, legalább utólag jussanak el oda. Nem oda, hogy szégyeljék magukat, mert az nem sokat ér, hanem megváltozzanak, térjenek meg a hibás magatartásukat, igen, maradéktalanul korrigálják, mert az Isten irgalma rájuk is vonatkozik. A próféta fő célja azonban elsősorban az elhurcoltak megmentése és gyógyítása. A szükséget szenvedőkhöz aggódó szeretettel fordul az Isten. A törődése nem csak a népe egészének szól, hanem az egyes embernek is. Az Isten nem egy népet akar úgy általában megsegíteni, hanem a segítsége mindig azt jelenti, hogy a népének minden tagja érzi személy szerint az Isten közelségét és szeretetét. Isten nem csak egy új életteret készít népének, hanem ő maga lesz az élettér is. Az igazság, ami kétszer is előfordult a szövegünkben, nem azért áll helyre, mert Isten a rossz pásztorokat eltávolítja, hanem azért áll helyre, mert az Isten igazsága az Isten nyájában érvényesül. Ezért kerül sor az elkülönítésre, a juhok és juhok, a kosok és bakok között. Nem csak a pásztorok közül kell kigyomlálni a kíméletleneket, hanem a juhok közül is.
A meditációnak az állomásához érkeztünk. Isten igéje hozzánk érkezik, és amit az Isten igéje nekünk mond, azelőtt szeretnénk kinyitni a szívünket, értelmünket, meditáció gondolatait hallgassuk közösen.
Ha úgy érezzük, hogy életünk különféle eseményeiben megsérültünk, ha tehetetlennek érezzük magunkat, ha tele vagyunk félelmekkel, akkor a prófétai szavakat bizalomra szólító meghívásnak érezhetjük. Átélhetjük, hogy nem vagyunk egyedül. Van kiút abból a helyzetből, amibe kerültünk. Új erőt kaphatunk, új remény ébredhet bennünk. Megint egyenesen, emelt fővel járhatunk, mert Isten eltávolítja rólunk mindazt, ami meghajlít, vagy összenyom bennünket. Az Isten királyi és pásztori közelsége ma is megtapasztalható. Ha ezt a tényt a szívünkbe zárjuk, akkor onnét eltávolodik a szomorúság és a félelem, és teret enged az Isten gyógyító és vigasztaló hatalmának.
Most a kontemplációnak, az elmélkedésnek az idején járunk, amit Istentől ajándékba kaptunk és a szívünkben hordunk, azokra próbálunk figyelni a következő másodpercekben.
Ha úgy érezzük, hogy az erősek, a hatalmasok és a gazdagok közé tartozunk, akkor meg kell kérdeznünk magunktól, hogy a próféta bíráló szavai nem éppen nekünk szólnak-e. Mert kivétel nélkül mindegyikünk rendelkezik valamiféle hatalommal. Akár szülőként, akár nagyszülőként, akár férként, feleségként, munkahelyi felettesként, politikusként, újságíróként, vagy a közélet bármelyik szereplőjeként. Ismételten meg kell kérdeznem magamtól, hogy a rám bízottakat, akikkel együtt élek, akikhez szólok, akikkel együtt dolgozom, szóval akik a környezetemben vannak, azokat keresni szoktam-e, avagy éppen el szoktam űzni magamtól. Amit teszek velük, az hozzásegíti-e őket az élethez? Többek, jobbak, gazdagabbak lesznek-e az én közelségemben? Vagy elnyomom-e őket? Meg kell kérdeznem magamtól, hogy miattam meg szoktak-e sérülni azok, akik mellettem élnek. Észre kell vennem, hogy mások miatt sérültek meg, és eszembe jut-e, hogy bekötözzem őket. Az Isten szava ugyanis nem csak jóleső vigasztalást jelent, hanem a megtérésre, az életem megjobbítására is szeretne felszólítani. Isten népének tagjaiként figyelembe kell vennünk, hogy a legelőhely és a pihenőhely is a jó pásztor, az Isten oltalma alatt áll. Az Isten által elgondolt életteret viszont nekünk embereknek kell berendeznünk. Okosan, bölcsen, előrelátóan. Tudomásul kell vennünk az Isten vezető és szerető hatalmát. Ennek a tudomásul vételére pedig úgy válaszolunk, hogy a magatartásunk iránta, meg a többi ember iránt megváltozik. A másikra figyelünk, örömmel és köszönettel fogadjuk az Isten által felkínált világrendet. És ha ez a világrend megsérül, akkor megsérül az ember biztonsága. Az Isten által akart világrend nem önmagáért van, hanem értünk. Ha együttműködünk Istennel, akkor annak a következménye lesz a biztonság megtapasztalása. De ezzel egyidejűleg arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ez a folyamat mindig viszontagságok és ellenségeskedések között történik.
Lekció divinánknak a záró akkordja az oráció, az imádság, amit Istennek válaszolunk, Isten igéjével a kezünkben és immáron a szívünkben, az egyház hivatalos imádságának segítségével. Az imádságot mindannyian állva visszük a mindenható Isten elé.
Jézus a jó pásztor életét adta értünk. Adjunk ezért hálát neki, és bizakodó lélekkel terjesszük eléje imádságos kérésünket. Urunk, légy mindenkor néped pásztora. Urunk, légy mindenkor néped pásztora. Add, Urunk, hogy az egyház pásztoraiban minden ember megismerje a jó pásztor szeretetét. Urunk, légy mindenkor néped pásztora. Add, Urunk, hogy a népek meghallják a jó pásztor szavát, egy gyakor legyen és egy pásztor. Urunk, légy mindenkor néped pásztora. Add, Urunk, hogy az önfeláldozó szeretet gyakorlásával hasonlóvá legyünk jó pásztorunkhoz. Urunk, légy mindenkor néped pásztora. Add, Urunk, hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét türelemmel viseljük, és gyógyulásunkat tőled kérjük és várjuk, miközben emberi módon fáradozunk érte. Urunk, légy mindenkor néped pásztora. Add, Urunk, hogy felismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz, és reméljük te benned az örök életet. Urunk, légy mindenkor néped pásztora. Irgalmas mennyei atyánk, te egyszülött fiadat, szent néped jó pásztorává rendelted. Engedd, hogy halála és feltámadása érdeméből mindnyájan eljussunk a mennyei boldogságra. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.